Édesatyánk, ezt a csodálatos napot, amelyel megajándékoztál bennünket, Uram. Köszönöm, hogy indítottál bennünket, hogy jöjjünk el a Te házadban, és köszönöm, hogy hódolhatunk Neked, imádhatunk Tégedet. Kérlek, Uram, hogy áld meg az igét számunkra, és adjál nyitott füleket, hogy meghallhassuk a Te üzenetedet, megérthessük a Te akaratodat, és tiszta szívvel tudjunk szolgálni Neked, teljesen tudjuk odaszállni a mi életünket Te Neked, kedves áldozatul. Köszönöm, hogy meghallgattál az Úr Jézus nevébe. Amen.
Amen. Isten igéjét fogjuk olvasni, kedves testvéreim, a Sámuel második könyvének 7. részéből. Sámuel próféta második könyvének 7. részéből az első 17 verset fogjuk olvasni. Lőn pedig, hogy mikor a király az ő palotájában üle, és az Úr mindenfelől békességet adott néki minden ellenségeitől, mondta a király Nátán prófétának: Imé lássad, én cédrusfából csinált palotában lakom, az Istennek ládája pedig kárpitok között van. És mondta Nátán a királynak: Eredj, s valami a te szívedben van, vidd véghez, mert az Úr veled van. Azonban lőn az Úr szava Nátánhoz azon éjjel mondván: Menj el, és mondd meg az én szolgámnak, Dávidnak, ezt mondja az Úr: házat akarsz nékem építeni, hogy abban lakjam? Mert én nem laktam házban, attól a naptól fogva, hogy kihoztam Izrael fiait Egyiptomból, minden mai napig, hanem szüntelen sátorban és hajlékban laktam. Valahol csak jártam Izrael fiai között, avagy szólottam-e csak egy szót is Izrael valamelyik nemzetségének, akinek parancsoltam, hogy legeltesse az én népemet, Izraelt, mondván: miért nem építettetek nékem cédrusfából való házat? Most azért ezt mond az én szolgámnak, Dávidnak. Ezt mondja a seregeknek ura: én hoztalak ki téged a kunyhóból, a juhok mögül, hogy légy fejedelem az én népem felett, az Izrael felett. És veled voltam mindenütt, valahová mentél, és kiirtottam minden ellenségeidet előtted, és nagy hírnevet szerzettem néked, mint a nagyoknak hírneve, akik e földön vannak. Helyet is szerzék az én népemnek, Izraelnek, és elplántáltam őt, és lakozék az ő helyében, és többé helyéből ki nem mozdítatik, és nem fogják többé az álnokságnak fiai nyomorgatni őt, mint annak előtte, attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem az én népem, az Izrael felett. Békességet szereztem tehát néked minden ellenségeidtől, és megmondotta néked az Úr, hogy házat csinál néked az Úr. Mikor pedig a te napjaid betelnek, és elaluszol a te atyáiddal, feltámasztom utánad a te magodat, amely ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát. Az fog házat építeni az én nevemnek, és megerősítem az ő királyságának trónját mindörökké. Én leszek néki atya, és ő lesz nékem fiam. Aki mikor gonoszul cselekszik, megfenyítem őt emberi vesszővel, és emberek fiainak büntetésével. Mindazáltal irgalmasságomat nem vonom meg tőle, miképpen megvontam Saultól, akit kivágtam előtted. És állandó lesz a te házad, és a te országod mindörökké tiéd lészen, és a te trónod erős lészen mindörökké. Mind e beszéd szerint, és mind e látás szerint szólt Nátán Dávidnak. Amen.
Bizonyosságról kellett meggyőzze az Úr Dávidot is, hogy az Úr vele van minden nap, nem hagyja el, és megvédi, megerősíti őt és gyermekeit a királyi trónon, de nem csak így, mint család, hanem ez egy üttörténeti kinyilatkoztatás is, hiszen az Úr Jézus Krisztusról is azt olvassuk, hogy ő a Dávid fia, vagy a Dávid házából kellett, hogy megszülessen, és megszületett. És ezért nagyon, de nagyon fontos szerepet játszik ez az igevers, ez a szakasz az egész Bibliában. Az Ószövetségnek egy gyöngye, egy aranymondása ez, ahogy olvastuk, hogy amikor a te napjaid betelnek, elaluszol, feltámasztom utánad a te magodat, amely ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát, az fog házat építeni az én nevemnek, és megerősítem az ő királyságának trónját mind örökké. Milyen csodálatos, hogy az Úr Jézus Krisztusra gondolhatunk, és nem csak egy mulandó emberre. És az Úr Jézus Krisztus itt van közöttünk, és ő megígérte, mielőtt elment erről a földről, hogy ő velünk lesz minden napon a világ végezetéig. Tehát az ígéret áll. Igénybe veszem-e? Ő velem van, én vele vagyok minden nap. Ő velem akar járni, én akarok vele járni minden nap. Ő megsegít engem, én beállok az ő szolgálatába, az ő munkájába. Ez ilyen összetett, és így együtt kell ezeket az igazságokat venni. És hadd említsek egy néhány dolgot, amiben itt az ige alapján Isten úgy látszik, hogy azonosul az ő népével. Mi sokszor nem látjuk ezeket a dolgokat ezekben az eseményekben, hogy Isten ott van, de Isten ott van. Mi sokszor álmodunk nagyokat, mint ahogy Dávid is nagy álommal volt, hogy ő épít házat, és egy híres templom lesz az. És akkor Isten azt mondta, hogy hát ez nem történik így meg. Nincsenek nekünk is ilyen álmaink és meglátásaink? Nem csak a mi házunk, meg a mi portánk területén, hanem sokszor az úrházával, sokszor a gyülekezettel, a körzettel kapcsolatosan, és nagy dolgokat képzelünk el, és Isten azt mondja, várjál, most még ez nem valósul meg. De amikor Isten olyan szempontból szól, hogy az nem valósul meg, amit te kigondolsz, akkor mindig ad másikat, és erre mindig nyitottak kell, hogy legyünk. Hallottam az egyik családról, egy hívő családról, akik elég jól álltak anyagilag, és azon gondolkodtak, hogy hol vegyenek hétvégi házat. És jártak valahol a hegyekbe, és egy hegycsúcson megláttak, megtetszett nekik egy nagyon szép ilyen hétvégi ház, gyönyörű volt, nagyon szép volt a kilátás, bárhova mentek, nagyon, nagyon gyönyörű volt. És akkor, amikor elkezdtek menni a bankhoz, hát ez a pénz le van kötve, most akkor vegyünk kölcsön. Hát de ezt nem lehet, ezt így nem lehet, minden gond volt. Aztán, mikor úgy nézett ki, hogy a pénzügyi dolgok helyreállnak, hetek, talán hónapok múlva, akkor az eladóknál volt a gond, hogy a telek nem tudom én hány emberen volt ráírva, és nem ment olyan gyorsan ez. Úgyhogy már eltelt a nyár, már jött a tél, és azt mondták, hát akkor ezzel már nem foglalkozunk, ezzel a vásárral, mert úgy látszik, hogy ez nem kell, mi ebben foglalkozzunk. És elég nagy tél volt azon a vidéken, nagy tél volt, és nagy hó, vihar, fagy. És az történt, hogy az egyik éjjel olyan hóvihar volt, és olyan problémás idő, hogy megrodjant az a domb, és az egész terület ott, és földcsuszamlás történt, és az a ház, meg az erdő rész, meg az út teljesen tönkrement. Teljesen tönkrement. Nem lehetett oda felmenni többet, nem létezett ott már semmi. És akkor a testvérek leborultak az Úr előtt, és elmondták, Uram, köszönjük szépen, hogy te ennyire viseltél gondot rólunk. Ők nem látták ezt akkor, hogy vajon miért csinálja ezt Isten. Megvan minden, és úgy néz ki, hogy szerte foszlik az álom és a meglátás. De mindig a javukat akarta Isten. És valahogy, testvéreim, ha belenézünk a Bibliába, meg a mostani felolvasott igében is, ezt lehet látni, hogy Dávid nagy álommal van, nagy elképzeléssel, nagy célokkal, de Isten azt mondja, Dávid, én neked jobbat akarok adni. Megértem, hogy mit akarsz, de valami jobbat akarok neked adni. És testvéreim, mindig ehhez a jobbikhoz ragaszkodjunk. Mindig ehhez ragaszkodjunk. És ne zsörtölődjünk, és ne keménykedjünk, és ne legyen keserűség a szívünkbe, hogy hát Isten ezt nem adta meg. Nem hibáztatta Dávid például Nátán prófétát. Mert Isten úgy szólította meg Dávidot az ő eszközén keresztül. Dávid nem hibáztatja, persze te félreértetted. Te mindig rosszat akarsz. Nem csinált ilyet. Nem csinált ilyet. Leborult az Úr előtt. És egy néhány területet szeretnék felsorolni az ige alapján röviden, amelyben megláthatjuk, hogy az Úr azonosul az ő népével, és velünk van, és megsegít bennünket. Először is nemzeti és politikai kérdésekben is velünk van. Sokszor nem látjuk mi ezt. Talán azt mondjuk, talán túl kicsi emberek vagyunk mi az, hogy belelássunk a világnak a menetébe, a politikai döntésekbe, a nemzetnek a folyásának a történetébe. Hát hogy, kik vagyunk mi? De van valaki, aki belelát, és aki igazgatja ezt a menetet. Azt olvastuk itt az igében, hogy amikor Egyiptomból kihoztalak, vagy amikor a bírákat rendeltem. Azt lehetne mondani, testvéreim, hogy amikor Egyiptomból kijött Izrael népe, és bekerült Kánoánba, vagy aztán ott voltak a bírák egészen a királyok koráig, Isten ott volt az ő népével. Isten ott volt. És persze, hogy nagyon sok hiba, nagyon sok emberi okoskodás, vélemény volt, lázadás, Istennek nem tetsző magatartás, de Isten szemmel tartotta az ő népét. És akik az Úrhoz ragaszkodtak, akár pusztában éltek, és pusztai viszontagságok között, az Isten nappal is, meg éjszaka is vigyázott rájuk. Akár sátorba laktak, akár palotába laktak, Isten velük volt. És olyan jó ezt meglátni, testvéreim. Nem mindig van ez az igazság a szemünk előtt. De ilyen nagy dolgokban is, akár a magyar történelmet nézzük, akár a világ történelmet nézzük, hogy a nemzetek, hogy jönnek és mennek, felemelkednek és elbuknak, királyok lesznek oda feltéve, Isten helyezi oda, még akkor is, ha az a király nem az Isten szerinti életet él, és Isten megbuktatja, vagy leváltja azokat a királyokat. Mi nem értjük meg, hogy Uram, miért tartottad annyi Ceausescut? Meg hogyha más nemzeteket nézünk, ugye? Isten tudja, és ő irányítja a történelmet nemzeti és politikai kérdésekben. Isten azonosul az ő népével, és védi az ő népét, és megsegíti az ő népét. Ebben a demokratikus korban is, amikor megvannak a nehézségek, megvannak a kísértések, a szabadosság, az a lazaság, tehát minden megvan, válogathatunk, kényesek lehetünk, és kényelmesek lehetünk. Most is Isten oda közelít az ő népéhez, és meg akarja áldani, ha odafigyelünk az Istenre. Mint ahogy Nátán próféta, mint ahogy Dávid király, odafigyelt az Istenre. Mi így odafigyelünk Istenre? Egy másik terület az a személyes életünk területe. Azt mondta Isten Dávidnak, hogy akkor, amikor a kunyhóból egészen a királyi palotába én veled voltam. És ez egy hosszú folyamat. Hogy milyen hűségesen vigyázott a juhokra, aztán hogy ment harcolni Góliáttal, csak úgy egyszerűen fölkerült. Isten vele volt. Aztán, amikor ott van a Saul környezetében, vele van Dáviddal, ott van az Úr. Harcaiban, problémáiban, kísértéseiben. Akkor, amikor Saul irigykedik rá, akkor, amikor hatalom szomjasan, bosszúsan el akarja tenni a láb alól, az útból félre akarja tenni Dávidot, az Úr vele volt, és azt mondja, hogy a kunyhóból egész ide, hogy légy népem fejedelme az Izrael felett, én veled voltam, én hoztalak ki. Testvéreim, ha mi a személyes életünkre gondolunk, hogy esetleg 10 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt milyen volt az életünk, milyen dolgokkal küszködtünk, milyen betegségekkel, milyen anyagi gondokkal, lakáskérdés, vagy más munkahelyi kérdésekkel, akkor azt mondjuk visszanézve, az Úré legyen a dicsőség, megsegített. Személyes életünkben a problémáinkat megoldotta, de nem csak ennyi, hogy megoldotta mi problémáinkat, hanem Isten megsegített, hogy győzelmesen tudjunk élni. Akkor, amikor Saul fogta a dárdát, és Dávidot oda akarta szegezni a falhoz, azt olvassuk a Bibliában többször, hogy Dávid félre tudott húzódni. Adott az Úr neki erre is erőt. Félrehúzódott, és elment csendben. Nem húzta ki a dárdát a falból, és megmutatom én, Saul. Hát az az ember, aki végezett Góliáttal. Micsoda lett volna neki, hogy végezzen Saullal? Semmi. Góliáthoz képest. De ő meg tudott alázkodni. Az Istenre tudott figyelni. Igen, gonosz lélek van benne. Akarok neki segíteni. Ő az Istentől rendelt fejedelem. Én megalázkodok. Tudott így is a személyes életében hozzáállni a dolgokhoz, lelki féleképpen ítélni meg az eseteket és a problémákat. Figyeljünk ezekre is oda. A megváltás elérésében is, testvéreim, példa ez az ige is, és a Dávidnak az élethelyzete. Akkor, amikor a zsidókról ír, mert tulajdonképpen itt azt mondjuk, hogy amikor te, Dávid napjaid betelnek, elaluszol, akkor a te magodból támasztok valakit, utódot is, az ő királyságát erősítem meg, hát azt mondjuk, hogy itt zsidó emberekről van szó. De az új szövetségből mi tudjuk, testvéreim, hogy ez nem állt meg ennyinél. Nem állt meg ennyinél, hanem az apostolok magyarázzák, hogy ez nem csak a zsidóknak, hanem a pogányoknak is. Mert üdvözítő született ma néktek, és az egész világnak, a mag, ez most már nem csak a zsidó nép számára, hanem az egész világ számára, és ez az új szövetségnek a fényében, ez nagyon, de nagyon világos. Az Úr Jézus azt mondta, hogy menjetek szélese világra, és hirdessétek az evangéliumot. Ebben a világban annyi ilyen nemzeti, meg ilyen faji, kulturális problémák vannak. Az Úr Jézus Krisztus át tudja hidalni ezeket a gondokat és ezeket a problémákat. Át tudja hidalni. Csak benne kell bízni. Azok az emberek, akik benne bízva, ránézve oldják meg ezeket a problémákat. Hogy ő nem gyűlöli a cigányt például. Persze, hogy meglátja a hiányosságát, mint ahogy meglátja a magyarnak is, vagy a saját életében a hiányosságokat. Mert meglátja az ember, meg kell lássa. Aki meglátta az Úr Jézust, az meglátja a saját tévedéseit is, saját hibáit is, persze másoknak a hibáit is, de ugyanakkor tudja szeretni a legalacsonyabb sorsút, a legszegényebb sorsút. Minden népet és nemzetet olvassuk a jelenések könyvében, hogy ott Isten jelenlétében minden népből, nemzetből, ágazatból, nyelvből lesznek ott emberek. Milyen csodálatos ez! És itt, amit Isten ígér Dávidnak, az nekünk is ígéri, hogy ebben, ennek a kivitelezésében, az üdvösség kivitelezésében veletek leszek. És tudjuk, testvéreim, hogy itt nem csak Salamonról szól ez. Azt mondja, az Úr Jézus nagyobb van itt Salamonnál. Az Úr Jézus Krisztusról, és nem valami emberi törekvésről, ilyen katonai vagy pénzügyi dolgok elintézésével vitte véghez ezt Isten. Nem, mert nem aranyon és ezüstön váltottunk meg, hanem drága véren, az Úr Jézus Krisztus drága vérén. És így mi nézhetünk a Golgotára. És úgy látjuk, testvéreim, hogy csodálatos, ahogy Isten összeszerkeszti az üdv történelmet, és most mi leborulhatunk az Úr előtt, hogy a megváltást elérhetjük. Adhat Isten megtérést és újjászületést. És hogyha adott Isten a te életedben, akkor adj hálát. Hogyha pedig még úgy látod, hogy vannak emberek, akiknek az életében még nincs megtérés, még nincs bűnbánat, nincs újjászületés, imádkozzál az Úrhoz, hogy ez is valósuljon meg. Az érettségi folyamatban, a megérési, a lelki növekedési szempontból is kell nézzük ezt a dolgot, mert Isten akkor is azonosul az ő népével. Látja, hogy mi nem tudunk boldogulni saját magunk, és úgy olvastuk itt az igében, hogy helyet is szereztem az én népemnek, Izraelnek, és ott elplántáltam. Tehát egész a plántálástól. Akkor, amikor az Isten igének a magja beleult a szívünkbe, akkortól kezdve Isten kezdett velünk, bennünk munkálkodni. És azt mondja, hogy elplántáltam, lakozott az ő helyében, és többi helyéből ki nem mozdítatik. És elkezdett gyümölcstermő fa, növény lenni, mert Isten ezt várja el. És ha Dávid felnőtt erre, persze voltak a hibái, de igyekezett az Úr szerint viselkedni. De akkor, amikor látjuk a Dávid életét, látjuk azt, hogy ő Isten szerint próbálta megoldani a helyzeteket. És akkor, amikor hibázott, akkor is Isten szerint próbálta megoldani a bűnbánatot, amikor megszomorodott, amikor rendezni kellett a rendezni való dolgokat, ő ezt Isten szerint próbálta megtenni, mert érettség, lelki tartás kell ahhoz, hogy az ember így tudjon viselkedni, és Dávid ezt így tette. Attól a pillanattól kezdve, amikor megtér az ember, elkezdődik egy folyamat, amikor Isten az ő képére, az Úr Jézus Krisztus képére akar formálni bennünket, engedjük, hogy az Úr Jézus ezt tegye velünk, hogy Isten így munkálkodjon az életünkbe. Ne álljunk ennek ellene. Hát akkor, amikor olvassuk a Bibliánkat magányosan vagy egyedül, akkor ott van az Úr. Ismeri az én problémáimat, ismeri a könnyeimet, ismeri a kérdéseimet, és ott van velem és mellettem, és meg akarja áldani az életemet. Figyeljek rá, mert ő ezt akarja tenni. Aztán a missziói kezdeményezésekben is azonosul az Úr az ő népével. Mert tudjuk, testvéreim, hogy a zsidók, illetve az apostolok az első gyülekezetben megragadták az Úr Jézus Krisztus nevét és az evangéliumot, és hirdették az ígét. Elmentek Kornélius házába, elmentek Antiókiába, elmentek sokfele, mert az Úr bíztatta őket, és az Úr adott gyümölcsöket. És amiről itt olvasunk, hogy adok olyan gyermeket, és olyan mag lesz, amelyik a mindörökké megmarad, ezt hirdették. Ezt hirdették. És ezzel a gondolattal, testvéreim, hadd maradjunk, vagy ezzel is maradjunk, hogy az Úr velünk van akkor, amikor valamilyen misszió munkába benne vagyunk. Ő fogja a kezünket, ha mi is fogjuk az Úr kezét. Ő megáldja az életünket, hogyha végezzük az Úr munkáját. Ha mi saját munkánkat végezzük, a mi kis királyságunkat építjük, akkor nem biztos, hogy velünk van az Úr, nem biztos, hogy velünk jön az Úr minden lépésben. De akkor, amikor az ő munkáját végezzük, amikor az ő királyságát építjük, akkor az Úr adja az ő áldását. És így mentek az apostolok az Úr erejével, és terjedt az íge, és sokan megtértek az Úrhoz. Szeretnénk, hogy az Úr velünk legyen a missziói tevékenységünkben. Ugye a gyülekezetünk is végez misszió munkát gyermekek között, felnőttek között, gyülekezetekben és új helyeken, ahol még nincs gyülekezet. Kellene, hogy legyen minél több itt a környékünkön, a falvakban, a nagyobb községekben, városokban. Ezért imádkozni kell, de az Úr velünk van, ha végezzük az ő munkáját. Ha nem végezzük, akkor mit áldjon meg az Úr? A misszió tevékenységben, kezdeményezésekben az Úr velünk akar lenni, és biztasson bennünket ez az ige is. Még egy néhány gondolat csupán. A testvéri közösségben is az Úr azonosul az ő népével, és nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy milyen fontos a lelki közösség. Nézzétek meg, Dávid nem csak ásítozik nagyokat kora reggel, hogy úgy magába beszél, hanem ott van vele Nátán próféta. Kivel barátkozik Dávid? Kivel beszélget az ő terveiről? Az Úr eszközével, az Isten emberével kapcsolata van, tartja, ápolja ezt a testvéri szálat. Igen, mi nagyon úgy vagyunk, hogy magányosak akarunk lenni, és ez a környezet is mind erre indítja az embereket. Zárkózz be a szobádba, kapcsold be a készülékeket, és úgy a világba lép ki, de úgy magányosan. Nem úgy négy szem közt, vagy hat szem közt, vagy több szem közt, ugye a családba, a szobába, a barátokkal, a testvérekkel beszélgessetek. Örüljetek együtt, tartsátok a lelki kapcsolatokat. Ezt az ördög rombolni akarja. És nézzétek meg, Dávid nem magányosan éli az életét. Ó, én már elértem, amit akartam. Amire az Úr elhívott, én már befejeztem, én király vagyok. Van házam, van királyságom, és kész. Nem. Hanem ő tartja a barátságot, a lelki kapcsolatot. És testvéreim, ezekben a törekvésekben az Úr velünk van. Ne akarjunk magunkban élni hívő életet. Közeledjünk másokhoz. Vannak terheink és kérdéseink, osszuk meg másokkal. Milyen jó volt ez, hogy Dávid megoszthatta az ő vágyát, az ő álmát. Azt mondta Nátán próféta, hogy hát, ami a te szívedben van, vidd véghez, mert az Úr veled van. De elment aztán ezzel a gondolattal az Úr, megmondta, nem így van. Mondd meg, hogy nem ő fog házat építeni. És megy Nátán, és mondja Dávidnak, és Dávid nem haragszik meg, hanem olvasnánk tovább az igét. Dávid megalázkodik, leborul az Úr előtt, és imádkozik. És azt mondja, köszönöm, Uram. Ez a testvéri közösség, és ez csodálatos. Akarod-e, hogy Isten azonosuljon veled ezen a területen? Van-e mivel azonosuljon az Isten? Van-e ilyen törekvés, hogy közeledj a testvérekhez? Vagy pedig csak elvárás van, hogy a testvérek közeledjenek hozzád? Segítsenek, szóljanak, menjenek látogatni, kérdezzenek, foglalkozzanak. Vagy pedig úgy van, mint ahogy az Úr Jézus mondta, hogy nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak. Hogy én megálljak az emberekkel. Hogy én törődjek az ő bajukkal és az ő problémájukkal. Ilyen volt Dávid és Nátán esete. És tudjuk ezt, itt először találkozunk Nátán prófétával, aztán a Dávid életében többször találkozunk, főleg akkor, amikor vétkezett, majd ezzel az igével is fogunk foglalkozni egy vasárnap délután. Amikor paráználkodott és ölt Dávid, és Nátán oda megy hozzá, és elmondja, hogy te vagy az az ember. Dávid nem azt mondja, na és akkor ki vagy te? De volt egy kapcsolat. Szálak fűzték őket együtt, és úgy látjuk, hogy Dávidnak sok ilyen testvére volt, nem csak Jonatánnal barátkozott, másokkal is. Voltak emberei, barátai, bajtársai, Pál apostolnak is ilyen emberei voltak. Vajon járom ezt az utat? Van ez a törekvés? Hát csak magányosan, egyedül akarom élni az életemet, ez így nem jó és nem helyes. Biztasson az Úr bennünket arra, hogy közelebb jussunk az Úrhoz és egymáshoz is. Az anyagi befektetésekben is láthatjuk az Úr azonosulását az ő népével. Azt mondja Dávid, hogy nekem már van házam, de az Úr még csak sátorban van. És akkor, amikor Isten azt mondja Dávidnak, hogy nem, akkor nem azt mondja, hogy nem kell nekem ház, nem kell nekem templom, hanem azt mondja, még nem kell építeni templomot. Majd eljön annak az ideje, majd a te fiad. Majd ő fog építeni, Salamon. Mert tulajdonképpen, amikor az ember ezzel foglalkozik, milyen anyagi befektetéseken gondolkodik a hívő ember. Itt látjuk Dávidnál. Persze, hogy megerősítette a királyságot, meg sok ilyen társadalmi befektetést is végzett Dávid. Minden bizonnyal megerősítette Jeruzsálemet, ide kőfal, oda kapu, meg ajtó, meg szervezés volt, nagyon sok, de ő azzal is foglalkozott, hogy az Isten háza, az Isten dolgai. Vajon én a hívő ember ezzel szoktam foglalkozni? Vagy ugye a többek között, jó, már rég nem adakoztam. Már azt is kellene tenni. Vagy ez az első. Isten erre akarja felhívni a figyelmünket. Dávid az Úr előtt van, az ő barátjával, lelki közösségben is azt mondja, hogy nekem vannak, Isten megáldott anyagi javakkal. Hova tudnám befektetni az Úr számára? Azonosulhat Isten ezekkel a törekvéseimmel és a befektetésekkel? A tőzsde, meg a banki rendszer, vagy pedig az Isten diktálja a befektetésemnek a menetét? Itt úgy látjuk, hogy Dávid az Úr számára áldozott. És aztán, amikor Isten azt mondta Dávidnak, hogy ha Dávid nem te, hanem a te fiad, akkor Dávid nem adja fel, és azt mondja, hogy én mindent elő akarok készíteni az én fiamnak. Előkészítette a terveket, mi tudjuk most az építkezés vagy felújítás idejében, hogy a tervrajz az elég drága, részletes terv legyen. És Dávid elkészítette, azt mondja, ne az én fiam törődjön ezzel. Aztán elkezdte gyűjteni az anyagot, mert azt mondja, hogy ki tudja, hogy milyen helyzet lesz. Vannak nekem ismerőseim itt-ott Hiránba, meg Tíruszba, hadd hozzák az értékes fát, meg az aranyat, meg a drága dolgokat, és összegyűjtötte. És jó szándékkal tette ezt. A befektetést erre áldozta. Nem saját magának, pedig megtehette volna, hogy én most saját magam kényelmem, kedvem, kényem szerint csinálom ezt, de nem így tette. Mi hogy bánunk, testvéreim, azzal az anyagi javakkal, amiket Isten nekünk adott? Törődünk-e azzal, hogy ilyen befektetéseket végezzünk? Mert ha igen, akkor Isten velünk van. És ezekben a befektetésekben, testvéreim, Isten bennünket a fösvénységtől a nagy lelkűségig akar nevelni. Hát ilyenek vagyunk mi emberek, fösvények, zsugoriak vagyunk. Nem adok, mert ő adott nekem. Hát miért adjak, mert ha olyan sok az, kell az nekem, családom van, ki tudja, mi lesz holnap, holnap után, a jövő héten. Isten azt akarja, hogy nagy lelkű legyek. Amikor Dávid azt mondta, befektetek, akkor nem egy kicsi valamin gondolkodott, hanem azt mondta, az Úr háza az a legszebb kell, hogy legyen. Szebb kell legyen, mint az én házam, szebb kell legyen, mint az én főembereimnek a háza, az az Isten háza. Olyan méltó kell legyen a befektetés. Van-e ilyen törekvés, igyekezett az életemben? És befejezem azzal, testvéreim, hogy Dávid nyitott volt az engedelmesség kérdésében is. Ő elgondolt valamit, de Isten azt mondta neki, hogy nem. És Dávid meghajtotta a fejét, és azt mondta, igen, Uram, hát te vagy a főnök. te hívtál el, te voltál a te népeddel, és hogy te most ezt így látod, akkor meghajtom magamat előtted, és nézzétek meg, hogy folytatódik ez a gyönyörű igevers, 18. Bement azért Dávid király, és leborult az Úr előtt. És ezt mondta, micsoda vagyok én, Uram Isten, és micsoda az én házam népe, hogy ennyire elővittél. Elmondja az Úrnak. És hova megy be? A sátorba. Vagy oda, ahol volt az Istennek a jelenléte. Nem mondja azt, na én akkor ezzel nem foglalkozok. Isten nem akarja, hogy onnan egy rendes helyre kerüljön, egy szebb helyre, akkor én ezzel nem foglalkozok többet. Nem makacskodik, nem keménykedik, nem fúvalkodik fel, hanem azt mondta Isten, hogy nem, te nem. Akkor megértette teljes mértékben. Annyira megértette ezt a beszédet, hogy ő el tudja mondani másoknak. Elmondja, hogy miért mondta ezt Isten így. Engedelmeskedik az Istennek. Ezekben az engedelmességi kérdésekben, testvéreim, Isten akar bennünket vezetni. Tudjátok, hogy nevel bennünket Isten az engedelmesség kérdésében? Mint ahogy Dávidot. Hogy nevelte? A sok nehézségen, a sok szenvedésen keresztül, viszontagságos időkön keresztül. Rossz és gonosz emberek, irigy emberek között, akik csúfolják, akik hazudnak, olyanok között volt Dávid. Állandóan lázadás, ez lesz a vezető, akkor az most cselszövés szőt ellenem, és azt mondjuk, de miért csinálja ezt Isten? Miért engedi meg ezeket Dávid életében? Ha Dávidot felkeni királyá, akkor miért van ott még Saul? Miért kell Dávid megalázkodjon, mindig ő hallgasson, mindig ő csinálja azt, amit kell. A másik miért nem teszi? Miért engedte meg a dárdát? Miért engedte meg a sok üldözést? Miért? Azért, mert Isten formálta Dávidot. De mire formálta? Az, hogy jó király legyen? Igen, arra is. De ahhoz, hogy jó hívő ember legyen. Az engedelmesség kérdésében. Hibázott Dávid, rögtön hozzá kell tenni, hibázott, vétkezett sok területen. De amikor hibázott is, ő közeledett Istenhez, és akarta rendezni az életét. És ez is az engedelmesség kérdése. Ó, én annak nem bocsátok meg, én attól nem kérek bocsánatot, én avval nem rendezem, és gondolják az emberek, hogy elfelejtik a régit, a múltat. Nem lehet. Nem lehet. Az Úr szerint kell rendezni. És Dávid ebben példa. Ő engedelmeskedett Istennek, nem büszkélkedett, nem lázadt az Isten ellen, hanem kész volt megalázkodni. Amikor Isten azt mondja, hogy nem, akkor meghajtom magamat. Ha Isten azt mondja, menj harcolni, menj, és ezt, és azt tedd, akkor tegyem. Hallgassak az Istenre. Isten azonosulni akar velünk. Az életünk minden területével, nagyon sok területével. Én kész vagyok engedni neki. Én azért imádkozom, és biztatom a kedves testvéreket, hogy figyeljünk az Úrra, és benne bízva haladjunk ezen az úton előre. Amen.
Délelőtt részt vettem én is az ifjúsági alkalmon, és ott is a bibliórai témát vettük, Isten fegyverzetének a felöltözését, és amikor az üdvösség sisakjáról beszéltünk, akkor elhangzott egy mondat, mégpedig az, hogy a sátán, hogyha a gondolatainkat támadja, akkor gyakran azt akarja nekünk bemagyarázni, hogy nincs is örök életünk, nincsen üdvösségünk. És rögtön eszembe jutott egy harc, ami körülbelül 2 hete volt bennem, és hát egy elég hosszú napon volt, semmi nem akart összejönni, valahogy nagyon türelmetlen is voltam, és felfedeztem magamban kis rossz indulatot olyan ember iránt, aki megbántott. Aztán ez így ment tovább, és valahogy nem voltam önmagam, és nem volt békességem. És ahogy a nap végén leültem összegezni, hogy mi is van bennem, akkor nagyon elszomorodtam, mert tudtam azt, hogy megint megbántottam a Jóistent, és nem értettem, haragudtam magamra azért, mert bár tudom, hogy milyen szeretnék lenni, és milyen kell legyek, milyen a kedves Isten előtt, de valahogy mégis mindig fedezek fel magamba még a régi énemből dolgokat, és nem tudtam teljesen elhagyni őket. És ez így ment még egy pár napig, ezek a kérdések bennem voltak, és közben tartottuk a reggeli csendességet, az esti áhítatot, imádkoztam, de ezek a kérdések nem múltak el, és nagyon szerettem volna választ kapni rájuk. És nem tudtam, hogy ezek a gondolatok valóban a sátántól vannak, és csak kísértenek vele, vagy az Úr akar valamire ezzel figyelmeztetni engem. És néhány nap után úgy alakult, hogy egyedül maradtam egy kis időre otthon, és nem bírtam már tovább, és leborultam az Úr elé. És elmondtam neki, hogy tudom azt, hogy valószínűleg én már nem bocsátanék meg olyan valakinek, aki ennyiszer megszegte a szavát és a szövetségét, és bármi is a válasza a kérdésemre, ha van örök életem, ha nincs, mutassa meg, mert hogyha nincsen, akkor szeretném letenni elé, amit még kell, hogyha van, akkor kértem, hogy adjon nekem egy igeverset, amivel megfelelhetek az ördögnek, úgy, ahogy az Úr Jézus is tette. És hosszasan imádkoztam, és aztán csak úgy kinyitottam a Bibliámat, mivel nem kerestem semmi konkrét igeverset, és a Rómabeliekhez írt levél 6. részéhez nyitottam ki, 11. igeverset pillantottam meg. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. És nagyon megörültem, amikor ezt elolvastam, mert valahogy nem is gondoltam, hogy Isten ilyen konkrét választ fog adni a kérdésemre. És ahogy tovább olvastam a 3 verselődébe, azt írja, hogy hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. És megértettem azt, hogy bár törvény szerint a cselekedeteim miatt biztosan el kéne kárhozzak, de Isten kegyelme az, ami elfedezi a tévedéseimet és a hibáimat. Persze ez nem azt jelenti, hogy élhetek akárhogy, és aztán Isten kegyelmére hivatkozok, de jó tudni, hogyha mégis becsap a sátán, akkor van kegyelem. Hát én kívánom mindenkinek, akiben kérdések vannak, és szeretne erre választ kapni, bátran tegyük fel mindig Istennek a kérdéseinket, mert egészen egyértelmű válaszokat is tud adni. és kívánom magamnak is, de minden jelenlevő testvéremnek, hogy ha olyan közel legyünk Istenhez, hogy nem csak halló távolságban legyünk, hogy meghalljunk bizonyos dolgokat, amiket mond, hanem azokat is meghalljuk, amiket csak suttogva mond el nekünk. Amen.
Szeretném mondani, hogy hogyan szólt hozzám Isten a táborozás során. Nem úgy indultam el ebbe a táborba, hogy meg szeretnék térni, hanem hogy egy ugyanolyan tábor lesz, mint az összes többi. A hét folyamán Eszter történetével foglalkoztunk, és az ragadott meg belőle, hogy, hogy ő nem szégyelte felvállalni az egész királyi udvar előtt, hogy ő Isten népéhez tartozik. Magamra ismertem, és tudtam, hogy én nagyon sokszor szégyellem az iskolába felvállalni, hogy hívő vagyok, és rájöttem, hogy ez képmutatás, és nagyon megszégyeltem magam. Pedig én ott a szívem mélyén nagyon szerettem volna Isten népéhez tartozni. Utolsó este az állított folyamán Jutka elmesélte, hogy hogyan is tért meg, és felismertem, hogy én is döntenem kell az Úr Jézus mellett. Sorba eszembe jutottak bűneim, és hogy mennyit
engedetlenkedtem, hazudoztam, képmutatóskodtam. Jó volt ezt megvallani és letenni az Úr Jézus lába elé. Többen is megtértünk akkor éjjel, és nézzük, hogy megbocsátotta az Úr Jézus bűneinket. Mikor hazajöttem, alkalmam volt imádkozni szüleimmel, és bocsánatot kértem tőlük. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak, kértem, hogy meg tudjak maradni ezen az úton. Amen. Hozzám is szólt már többször az Úr, de legtöbbször én azt mondtam, hogy velem legyen megelégedve, mivel hogy én eljárok ki ma házba, mindig van nálam Biblia, és még néha oda is figyelek. Én sem úgy indultam el itt arról, hogy meg akarok térni, de így a fejemben tehát így gondoltam arra. Eszter történetéből nagyon sok minden megragadott, és emlékszem, hogy minden nap azért imádkoztam, hogy az Úr Jézus az én kemény szívemet is lágyítsa meg. Áhítatok során a tisztaságról beszéltünk is. Utolsó este, amikor Jutka elmondta azt, hogy ő hogyan is tért meg, akkor én is magamra ismertem. Edeint elféltem, de utána éreztem, hogy rám nehezettek a bűneim, és már nem bírtam tovább. Így valahogy úgy éreztem, mint hogy egy fejemhez rapódtak volna azok a bűnök, amiket én is csináltam. Feleseltem, vagy hazudtam, engedetlen voltam, és sokszor másokat is megbántottam. Tudom, hogy még nagyon sokat kell változnom, de kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak értem is.
Szeretnék elzongorázni három éneket, amiknek a címük Angyal szeme vigyázz rám. Ki tudja, mennyi bajt láttam én, és mint szarvas. Fogadják szeretettel.
Thank you. olvasták az ígét, akkor valahogy úgy éreztem, hogy ez annyira a mi esetünkre is illik ez a történet, amit itt felolvastunk, hogy ezt jó lenne megosztani a gyülekezettel. Tetszik nekem Istennek a humora. Azt mondja, hogy látom a szívedet, látom, hogy jót akarsz. Látom nagyon jól, hogy ott van a szívedben, ott ég az Isten iránti szeretet. Ott ég, és látom, hogy igazi szeretet. De még nem jött el az idő. De tudod mit? Te akarsz nekem házat építeni? Én fogok neked. Mégpedig nem is akármilyet. Örökké való házat. És sokszor, amikor így belegondolok, hogy sokszor az emberben ott van a jó indulat. Ott van, hogy szeretné, hogy Isten ügye előre menjen. De ott van egy jelzőlámpa is. Jó, Isten igazolja, hogy jó az az irány, amiben szeretnél menni. De még nem lehet. De még most nem. És azt látjuk, amikor megértette Dávid Istennek az akaratát, hogyha olvassuk tovább, a 8. részben azt mondja, ezek után megveri Dávid a filiszteusokat. Aztán jön a 2. versben, és megveri a moábitákat is. Aztán jön a 3. versben, megveri Dávid Hadadézert is, Rehóbnak fiát, Cóbának királyát, és foglyulejti, stb. Egy diadal sorozat következett, amikor Isten szavára áthangolódott Dávid. Isten nem torkolta le, és azt mondta, hogy te rosszat akarsz, te gonosz vagy, nem egyezik a te terved az én tervemmel. Azt mondta, hogy igenis, látom a szívedet, látom nagyon jól, hogy azt akarod tenni, amit én is szeretnék, de most még az időzítés, az nem az én szívem szerinti. Még várjunk ezzel, és tudod mit? Már ha felhoztad ezt, akkor készítek én neked házat. És Istennek az ígéreteit ilyenkor kaphatjuk meg, hogyha áldozó szívvel jövünk oda hozzá. Azért mondtam, hogy hasonlít ez a történet ahhoz, amiben mi vagyunk, mert a Szentendrei gyülekezetben is egy érdekes fordulat állt be a gyülekezet életében. Jelenlegi gyülekezetünket 88-ban építették a testvérek, akik ott voltak, ugyancsak hitből, mert kevesen voltak, és nagyon nehéz, tehát elég nagy erőfeszítés volt ezt az épületet is felépíteni. De a gyülekezetből testvérek látást kaptak arra, hogy tovább kell lépnünk. Kicsi a gyülekezet, építeni kell nagyobbat. És ugye vártuk az időzítést, hogy Isten mikor fogja azt az alkalmas lehetőséget felkínálni nekünk. És ugye szóba hozták ezt a város előjárói előtt is, és megvitatták a város előjárói előtt. Első körben természetesen visszautasították, mi az, hogy ingyentelek, és hogy egyáltalán, hogy miért adnánk mi meg, stb. Aztán újra tárgyalták néhány hónappal, nem tudom, évvel később, és 13 képviselőből 13-an igennel szavaztak. Hogy igenis telket biztosítanak a Szentendrei gyülekezetnek, azzal a feltétellel, hogy egy óvodát építsen majd, egy 3 csoportos óvodát. Ez olyan jó visszaigazolás volt arra, hogy igenis az akarat, az indulat az jó. Most megint ott vagyunk, ahogy itt láttuk az ígében, hogy még nem látjuk beteljesedni a dolgokat. Most van egy piros lámpa. Isten azt mondta, hogy rendben, ráhangolódtatok, de most még nem. Még vannak húzavonák a telekkel kapcsolatosan, közművekkel kapcsolatosan, és én azt kívánom, hogy a Szentendrei gyülekezet is ráhangolódjon teljes egészében arra, hogy mit akar Isten elvégezni a gyülekezetben, és mikor. Nem csak, hogy mit, hanem, hogy mikor. A Pirisörösvári kis misszióval kapcsolatosan is sokszor álmodoztunk, hogy elmentünk egy-egy épület mellett, és akkor úgy feltettük magunkban a kérdést, hogy jó, rendben van, most bérelünk egy iskolát. Ugye hétköznap ez egy iskola. Ott fociznak, ott rúgják a bőrt, és akkor Isten tiszteletet tartunk vasárnap, aztán jön megint a hétköznap. Milyen jó lenne, hogyha állandó jelleggel ott kint lenne, hogy az Isten háza. De állandó jelleggel tudnánk azt bérelni. Vagy milyen jó lenne, hogyha, és erre többen ráéreztünk, hogyha lenne egy ilyen keresztény könyvesbolt, vagy egy kávézó, vagy valami olyasmi, ahova betér az ember, és szép zenét hall, ahol kezébe vehet egy traktátust, ahol egy szép felirat van a falon. és álmodoztunk. És álmodozunk még továbbra is. Valahányszor, amikor elmegyünk egy ilyen helyen, megpályáztunk már több alkalommal is, Isten elénk hozta a dolgokat, például egy szakiskolát felszámoltak, és meghirdették hasznosítás véget. És pályáztunk. Meg kellett jelenni a város vezetése előtt. Isten aztán beintette azt, hogy még most piros, még most nem lehet haladni. Másoknak adták oda. De ott van a szívünkre továbbra is, szívünkben továbbra is az álmodozás, hogy szeretnénk valamit Isten céljáért. Aztán Istentől várjuk azt, hogy mikor van az, amikor ez a piros lámpa zöldre vált. Úgyhogy én kérném a testvéreket, hogyha eszébe jutunk a testvéreknek néha-néha, hogy gondoljanak ránk, hogy ez a piros lámpa mikor fog zöldre váltani, úgy a Szentendrei gyülekezet esetében, mint pedig a Pilisvörösvári kis közösség esetében. Köszönöm szépen!
Közösen imádkoznánk, és hálát adnánk Istennek ezért az áldott napját, amelyet úgy gondolunk, hogy mindjárt megtapasztaltunk, hisz gazdag szolgálatokban volt részünk. Érezhettük a Jóisten jelenlétét, az ő szavát közöttünk, és néhány gondolatot szeretnék elmondani a testvéreknek, amelyen megragadott az igényemet is. És a mai vezérgondolatunk, mint Sándor testvérünk is említette, hogy Isten azonosulása népével. Isten azonosulása népével, vagyis az ő gyermekeivel. És ez egy olyan csodálatos alkalom, mikor Isten azt akarja nekünk mondani máma, hogy ő azonosulni szeretne mi velünk. Azonosulni szeretne én velem, a testvérekkel, a gyülekezettel. Isten vágyik arra, hogy közösségünk legyen vele. És én úgy gondolom, testvérek, hogy mindnyájan egyetértenek velem abban, hogy mik is a szívünk, legnagyobb szívünk vágya az, hogy mik is azonosuljunk Istennel. Szeretnénk erre törekedni a magunk módján, és megélni azt az életet, amelyet Isten elvár tőlünk. Az első gondolat, ami megragadott engemet, testvérek, az, hogy Istennek Isten hozzánk való kapcsolata nem az anyagi dolgainkon múlik. Tehát nem arra figyel Isten, hogy milyen az én anyagi helyzetem, hanem úgy olvassuk az igében, hogy a sátorban is lakozott Izrael népével. És majd később olvassuk az igében azt is, hogy miután megépítették a templomot Salamon, akkor Isten jelenléte betöltötte azt. Tehát a nagy templomban is beköltözött Isten. Tehát Isten nem úgy válogass meg bennünket, hogy milyen a mi anyagi helyzetünk. Nem számít, hogy milyen házban lakok, vagy milyen autón van, vagy milyen ruhában járok. vagy esetleg milyen ennivaló kerül naponta az asztalra, hanem azt néz Isten, hogy milyen az én szívem. Oda szántam-e az én szívemet, az én életemet az Úrnak. Ő uralja az én életemet valójában, vagy még mindig a régi dolgokkal foglalkozok. Lehet már megtértem, és már nagyon sokszor elénekeltük azt, hogy ha nincs is társam, követem őt, és mégis a régi életemmel foglalkozok továbbra is. Isten erre figyel. Akkor tud azonosulni velünk, hogyha ráhangolódunk. Hogyha valójában ő uralja mi szívünket. És olyan csodálatos a 14. versben, hogy amint olvassuk, hogy én leszek néki atya, és ő lészen néken fiam. Ez az atya-fiú kapcsolat úgy nagyon megragadott engemet. Azt ígéri az Úr, hogy én leszek az ő Dávid fiának atya, és ő lesz néken fiam. És ha tovább megyünk, tudjuk, hogy mondta testvérünk is, hogy a Dávid ágából származott az Úr Jézus is. És az Úr Jézus életét szemlélve, és naponta, amikor olvassuk az igét, sokszor elcsodálkozunk erről a csodálatos kapcsolatról, amely az atya és a fiú között volt. Nagyon sokszor, mikor olvasom az igét, úgy vágyik a szívem arra, hogy az a kapcsolat, ami volt az Isten és az Úr Jézus között, milyen jó lenne azt a kapcsolatot én is átérezném úgy igazán. Az az atya-fiú kapcsolat, ami volt az Úr Jézussal, az én életemben is működne. Isten hűséges volt végig az Úr Jézushoz. És az Úr Jézus végig engedelmes volt az atyának. Milyen csodálatos volt ez a kapcsolat. Nem vágyunk erre, testvérek, mik is. Nem vágyunk azt, hogy mik is ilyen kapcsolatban legyünk Istennel. És ma este ez az örömüzenet, hogy ez lehetséges. Mindnyájunk számára. Bármilyen az anyagi állapotunk, bármilyen a lelki állapotunk, Isten ma arra akar felszólítani bennünket, hogy azonosuljon velünk. Engedünk ennek a hívásnak, vagy maradunk tovább a régi énünkbe beburkolózva. Ön csodálatos ez, testvérek, előttem is. Az, ahogy Isten szól hozzánk naponta, és hív bennünket, hogy azonosuljunk vele. A harmadik versből úgy olvastuk az igében, hogy és mondta Nátán a királynak, eredj, és valami van a te szívedben, ami a te szívedben van, vidd véghez, mert az Úr veled van. Ebből az igéből azt tapasztaltam, azt értettem meg, testvérek, hogy Nátán próféta biztassa Dávidot, hogy eredj, és tedd meg azt a lépést, amelyre elszántad magadat, mert Isten veled van. Testvérek, úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy Isten azonosuljon velünk, annak feltétele is vannak. Vágyunk arra, de szükséges ezeknek a feltételeknek eleget tenni. Isten elvárja, hogy ami a legnagyobb dolog, hogy Istennel azonosuljunk, hogy őszinték legyünk. Őszintékkel legyünk magunkhoz és a Jóistenhez. Ha csak pici mértékben nem vagyunk őszinték magunkhoz a Jóistenhez, akkor nem tud Isten velünk azonosulni. A legelső lépés, amit tehetünk, hogy őszintékkel legyünk magunkhoz és a Jóistenhez. És mit kell megtegyünk az első lépést, mert már Isten megtette az ő részére való lépést. És úgy vettem üzenetként, testvérek, magam számára először is, hogy én rajtam, ami múlik az, hogy megtegyem a lépéseket Isten felé. És megtapasztaltam azt, hogy ha egy lépést teszek a Jóisten felé, ő tízszer jön én felém. És igazán azokat az isteni tulajdonságokat, amely Istenben rejlik, és mik is megtapasztalhassuk, csak akkor tudjuk igazán megérezni és megérteni, hogyha közeledünk Isten felé. És elkezdünk úgy élni, ahogy Isten elvárja tőlünk. Kezdjünk el először, kezdjünk meg mostantól kezdve hűségesen élni Isten felé. Nézzük meg, testvérek, hogyha közeledünk Istenhez hűségesen, akkor megtapasztalhassuk, hogy Isten mennyire hűséges bennünk. Nem csak elméletben tanuljuk meg, hanem gyakorlatban megérezzük azt, hogy Isten milyen hűséges hozzánk, és mennyire kitartó mellettünk. És ha elküld valamibe, és valamire megkér, mennyire kitart mellettünk. Ha egy kicsit elkezdünk Isten felé hűségesek lenni, Isten megmutassa, milyen csodálatos az ő hűsége. És akkor tovább mennék, hogyha elkezdünk alázatosan élni, megtesszük az első lépést, majd a másodikat, és elkezdünk alázatosan élni, a büszkeségünkből leengedni, meglássuk Isten, hogy felmagasztal bennünket. És hogyha elkezdünk őszintén élni, meglássuk, hogy Isten mennyire fog bennünket tisztelni továbbá. És mennyire, milyen tisztességet fogunk tulajdonítani a gyülekezet felől, a társadalom felől. Elkezdenek az emberek is bennünket tisztelni. És ha elkezdünk szeretni, mert Isten ezt is elvárja tőlünk, akkor megtapasztaljuk, hogy minket is elkezdenek a testvérek szeretni. Vannak sokan, akik azt mondják, hogy igen, én szeressek, de engem senki nem szeret. Én mindenki félretesz valahogy. Úgy érzem, hogy engem valaki nem szeretnek úgy a gyülekezetben. Mert hallottam ilyeneket is, testvérek. De el kell mondjam, hogy még tartozunk szeretni, még akkor is, ha minket senki nem szeret. Mert Isten úgy szeretett bennünket, hogy az egyszülött fiát adta mi érettünk. És hogyha elkezdek én is szeretni, anélkül, hogy várjam, hogy engem szeressenek, megtapasztalom, hogy engemet is szeretni fognak. Isten viszonozza azt a szeretetet rajta keresztül, és a testvérek, és az embereken keresztül is. És hogyha elkezdünk élni úgy, hogy elkezdünk lépéseket tenni, hogy szolgáljunk. Igaz, az Úr Jézusnak a nagy misszió parancsa az volt, hogy menjetek szert a világra, és tegyetek tanítványokká minden népet. Ez a parancsolat úgy ég mindig a szívembe, testvérek, és úgy gondolom, hogy nem mindig tudok ennek eleget tenni. Pedig minden ember, aki megtért és megváltatott az Úr Jézus vére által, kötelessége, ezt Isten ígéje mondta, hogy szerte szét a világon menjünk, amerre járunk, tegyünk bizonságot róla. Mondjuk el mindenkinek, hogy az Úr Jézus megváltott bennünket, mennyire szeret bennünket az Isten. Vagy mi az akadály ennek, testvérek? Szégyeljük az Úr Jézus nevét? Vagy ez a helyzet nem éppen alkalmas? Azt mondja az Úr Jézus, hogy én is fogom szégyelni azokat megvallani az én atyám előtt. Vagy azt mondjuk, az a kifogásunk sokszor, amint volt először, nekem is, testvérek, hogy nem vagyok alkalmas arra, hogy szolgáljak. Én nem vagyok erre alkalmas, mert nem tudok beszélni, vagy nem van az életem, vagy nem tudok úgy viselkedni. Én azt mondom, testvérek, hogy ha most megkérdezném itten, hogy álljon fel az, aki alkalmas a szolgálatra, én úgy hiszem, hogy mindenki ülben maradna. És ha mind ennyire alkalmatlanok vagyunk akkor, és nem vállalnánk a szolgálatot, akkor az gyülekezet már meghalna. Isten alkalmasra tehet bennünket, és alkalmasra akar tenni bennünket. Csak oda kell szálljuk a mi életünket. Szeretnénk azonosulni Istennel, eleget kell tegyünk Isten követeléseinek. Ez egyedül nem megyen, de Isten erőt ad hozzá. Csak a kérdés, hogy akarom-e tenni, vagy jó nekem a régi életem. És még egy gondolat, vagy az utolsó, amit szeretnék, hogy kezdjünk el áldozni, testvérek, és akkor megismerjük az igazi áldozatot. Az Úr Jézus Krisztust. Odaszánom az időmet is, az Istennek leteszem, odaszánom az anyagi dolgaimat is, Isten visszaadja többször. Az inéből számunk oda, testvérek, én tapasztaltam, hogy sokszor, mikor nem volt időm, és mégis vállaltam a szolgálatot, akkor mégis maradt mindenre időm. Mikor valami kifogás miatt nem vállaltam a szolgálatot, mert nincs időm, akkor semmire sem maradt időm. És egy utolsó gondolatot még, amit szeretnék elmondani, hogy ehhez, hogy az a fontos, testvérek, hogy elkezdjük az első lépéseket megtenni, vagy tovább menni, az nagyon fontos, hogy őszinte bűnbánattal jöjjünk az Úr elé. Dávidot, úgy mondta a testvérem is, szépen kifejtette, hogy mennyire megáldott a Jóisten. Pedig Dávid is bűnös ember volt. Minden bűn, ami létezett, szinte végigment. De Dávid tudott őszinte lenni. Tudott őszintén jönni az Úrhoz bűnbánattal, őszinte volt a Jóistennel, és őszinte volt magával is. Beismert, hogy én egy elveszett ember vagyok, semmi jó nem származik én tőlem, minden, ami jó származik, csak Istentől ered. A 15. versen pedig úgy olvassuk, testvérek, mindazáltal irgalmasságomat nem vonom meg tőlem, miképpen megvonám Sautól, és akit kivágatték előtted. Testvérek, hogyha nem engedelmeskedünk Istennek, és nem szánjuk oda mi életünket, mind a mellett, hogy Isten nagyon szeretne velünk közösségben lenni, az ő gyermekeivel. Ez nem akarok ünneprontó lenni, de ez a színvalóság, hogy akkor Isten kivágott bennünket. Saulnak is megvoltak az ígéretek, mert Saul is megtapasztalhatta Isten szeretetét, nagyságát, de elhajott a Jóistentől, és kivágattatott. Úgy szeretném, testvérek, hogy ez az állapot a mi életünkben ne következzen be. Maradjunk meg az Úr mellett is. Találjuk meg az örök dicsőséget. És mint ahogy a testvérünk is mondta, abban az örök hajlékban, amelyeket Isten készített nekünk, mind ott találkozhassunk.
Jézus Krisztus, mikor rám talál, karjaim az ár, félelmem elszállt, békességet ölti vár szívem, irgalmára az engem énekel.